Folytatjuk a beszélgetést Bősze Szilviával és Jakab Attilával, az Aspa mérnök és szakértő Kft. Ügyvezetőivel. Eddig a zöld hitelezésről beszélgettünk, és bízom benne, hogy a műsor második részében majd át tudunk térni a karbonlábnyom számításra is. Folytassuk a beszélgetést.
Ugye egyelőre sokan mondják azt, hogy őrájuk az ESG beszámolási kötelezettség nem vonatkozik. Mert hogy az a nagyvállalatokra van, meg a tőzsdén bejegyzett vállalatokra.
Meg nem most,
meg majd 3 év
múlva. Igen.
És valóban itt azért egy edukációs folyamat, hogy ráeszméltetni a vállalkozásokat arra, hogy adott esetben akkor, hogyha mondjuk majd csak 2 vagy 3 év múlva lesz rá vonatkozó, akkor is érdemes úgy elindulni. Amíg még nincsen belőle szankció, érdemes fordítani, elindulni azon az úton, hogy egy beszámolóhoz szükséges adatgyűjtés, feldolgozás, stb. Az elinduljon.
Ez olyan, mint egy ilyen pilot verzió.
Igen, tehát ugye ez egy annyira új terület, hogy el sem tudják képzelni a szereplők, hogy ez mennyi idő ráfordítás a belső munkaerő szempontjából is, illetőleg, hogy mennyire egy komplex koordinatív munka, mert nagyon-nagyon sok, tehát egy vállalaton belüli nagyon sok részleget érint az adatgyűjtés, feldolgozás, elemzés, stb. Úgyhogy nem úgy van, hogy egy személyhez odafordulunk, és kitöltik az adatokat, és akkor már meg is van a válasz. A másik pedig, hogy azok a vállalatok is, mondjuk jellemzően KKV-k, mikrovállalkozások, akiket nem érint az ESG beszámolási kötelezettség, lesz hamarosan egyfajta adatszolgáltatási kötelezettségük, mert hogy a hazai ESG törvénynek a végrehajtási szabályozása szerint az ESG beszámolók alá tartozó vállalkozásoknak vizsgálniuk kell a beszállítói láncát, és meg kell vizsgálnia azt, hogy a beszállítói között mekkora a fenntarthatósági kockázat. Számíthatnak arra, hogy 2025 vagy 26 során, attól függ kinek a beszállítói, bizony fenntarthatósági adatokról kérdőívet fognak kapni, ami egy kicsi ESG beszámolóval körülbelül fölér, és vannak olyan adatsorok, amik nem is csak az adott pénzügyi évre vonatkoznak, hanem 3 évre visszamenőleg. Tehát, hogy itt 25-26 során rengeteg KKV fog azzal szembesülni, hogy valójában neki el kell indulnia azzal, hogy az ESG adatait gyűjtse, rendszerezze, és tudjon róla évente adatot szolgáltatni, különben kockázatosnak minősül a beszállítói láncban.
Van-e a magyar cégekben ilyen jellegű önreflexió, előre gondolkodás?
Kezdem én optimistaként. El kell mondanunk, hogy szerencsére dolgozunk együtt nem egy olyan vállalkozással, akik ezek a frontrunnerök. És ez így mindig nagyon jó érzés, hogy ő bennük megvan az a tudatosság, hogy igen, még nem vonatkozik rájuk, majd csak akkor, de ők már szeretnék látni, hogy ez mekkora munkával fog járni, mit is fog majd eredményezni, vagy ugye látják a már emlegetett piaci előnyöket, hogy akkor a beszállítói láncban előnyösebben bírálják el az ő ajánlatukat, stb. Úgyhogy szerencsére vannak azért ilyen vállalkozások itthon is, akik belevágnak, annak ellenére, hogy mondjuk nem beszámolási kötelezettek, hanem egy önkéntes beszámolónak a készítésébe belevágnak. Úgyhogy azért van optimista, tehát pozitív tapasztalat, illetőleg olyan tapasztalat is van, mert végzünk EU-taxonómia hitelesítést, tehát EU-taxonómia kompatibilitás vizsgálatot, annak a megfelelésről való hitelesítést, hogy bizony vannak olyan vállalkozások, akik már most ebben gondolkoznak, hogy megnézik, hogy egy adott gazdasági tevékenységük vajon megvalósítható-e EU taxonómia kompatibilis módon, mert akkor majd az ilyen típusú beruházásaikkal zöld hitelképesek lesznek, és akkor már úgy tudják tervezni a stratégiai tevékenységeket, tehát a beruházásaikat, a következő évi pénzügyi terveiket, hogy ezt már bekalkulálják, hogy igen, ezekkel a típusú projektekkel, akkor megvolt a pilot projekt, hogy valóban EU taxonómia kompatibilisan meg lehet valósítani, zöld hitelre leszünk jogosultak, és akkor már is egy más terv áll össze.
Ez volt az optimista verzió, amit te most felvázoltál. Attila, elvileg akkor neked jut a pessimista, vagy a realista hozzáállás.
Jellemzően egyébként akár a nagyvállalati szektorban is sokan gondolkodnak ezen csak nem feltétlenül léptek még ebbe az irányba. Általában a KKV szektorban meg végképp ez, de ez egy szubjektív tapasztalat, végképp ez az irányvonal. Általában véve akkor szokott markánsan változni a hozzáállás, hogyha érkezik egy konkrét igény, és egy olyan konkrét igény, ami kilátásba helyez valamiféle veszteséget. És ebben az esetben, tehát piacvesztést, valahonnan való kiszorulást, és ebben az esetben szoktak igen gyorsan elkezdeni a cégek próbálni felfejlődni, picit ugyan kapkodva a fenntarthatóság kapcsán. Elég egyébként itt a karbonlábnyomra is gondolni, ami valahol mindig egyfajta belépő szint lesz, akár a vállalati, akár a termék karbonlábnyom. Az látható, hogy egyre több impulzus ér minket is ilyen ajánlatadási szinten karbonlábnyom számításra, nagyon záros határidővel. Mert hogy az,
sürget az idő.
Ügyfeleket kérik arra, hogy akkor ennek a terméknek, alapanyagnak, bármilyen, amit ők előállítanak, és van egy vevőjük, tragikus hirtelenséggel adják meg a termék karbonlábnyomot. Ezek mindig ilyen izzadságos munkák, mert egy cégnél, amelyik nincsen felkészülve, nem rendelkezik napra kész információkkal, ami szükséges lenne a karbonlábnyom készítéshez, ott ez ilyen verejtékes dolog, és az idő nagy része azzal megy el, hogy próbáljuk elmagyarázni, hogy mi szükséges nekünk ahhoz,
milyen adatra van szükségetek.
Igen.
Oké, amit tök jól áteveztünk a karbonlábnyom számításra, meg a karbonlábnyom témakörre. Mi indukálja azt, hogy ennyire gyorsan kell nekik ez a számolás, számítás? Mi az, amit ti ebben a dologban segítségül tudtok adni számukra, hogy milyen adatokat honnan szerezzenek be, hogyha abszolút egy ilyen szűz fejjel mennek neki ennek a témakörnek?
A termék karbonlábnyom számításra az igény az általában onnan jön, hogy van az adott termelő vállalatnak valamilyen megrendelője, aki azt mondja, hogy jövőre már csak akkor, vagy következő hónapban, vagy amikor lejár a keretszerződésük, akkor következőleg már csak akkor rendel tőlük, hogyha az adott terméknek a termékkarbonlábnyom számítását azt meg tudja mutatni, tudja szolgáltatni, és ugye, tehát ez is ugye egy vevői, tehát beszállítói láncon keresztül jön az igény, hogy jó, akkor kiírjuk azt a felhívást, hogy rendelnénk x ezer, vagy x tízezer ilyen vagy olyan terméket, és akkor a megrendelőnél a bírálati szempontrendszerbe beépült az, hogy vizsgálják, hogy az adott termék a különböző termelőknél mekkora UHG kibocsátással állítódik elő, és nem feltétlenül a legolcsóbb, meg nem feltétlenül az egyéb szokásos bírálati szempontok szerint választják ki a következő szerződési ciklus kontingensének a szállítóját, hanem ebbe a döntési mechanizmusba ez a fenntarthatósági szempontrendszer is beépül, hogy annak is értéke lett, hogy mekkora UHG kibocsátással jár az adott terméknek egységének a legyártást. Ez is döntési szempontrendszer. Egyre több helyen látjuk ezt, hogy döntési szempontrendszerként beépül. Jellemzően egyébként azért ezek a döntések általában még azért Nyugat-Európából jönnek. Itthon még nem annyira jellemző, hogy hazai döntéshozatalba, vagy legalábbis nem látjuk, hogy annyira jellemző lenne, hogy a hazai döntéshozatalba ez már ilyen szinten beépült volna, de nagyon sokan ugye a nyugat-európai piacra termelnek, tehát ott bizony ki kell állni ezt a próbát ahhoz, hogy az ember benne maradjon a pixisben. Ilyenkor szembesülnek általában ugye a termelővállalatok azzal, hogy nagyon gyorsan kellene az adat, de amit Attila is említett, hogy a karbonlábnyom számítást azokat olyan hiteles adatokból tudjuk előállítani, ami nem biztos, hogy egyáltalán van. Tehát mondok egy példát, egy termelő vállalatnál, hogyha termék karbonlábnyomot kell számítani, ugye ennek megvannak a szabályai, szabványai, hogy hogyan, és mondjuk egy termelő csarnokban mondjuk van 6 futószalag, amin 6 különböző termék készül, akkor abból csak az egyik terméknek a karbonlábnyom számításához csak annak a gépsornak az energia felhasználása, meg persze a csarnoknak a ráeső egyhatod kibocsátása, ami hozzá kell számolni, és melyik az a hazai termelő vállalat, aki meg tudja mondani, hogy az adott gépsora az hány órát ment pontosan, annak az egy adott gépsornak, ami azt a terméket előállítja, annak mi az energiafogyasztása, valóban teljes munkaidőben futott-e, vagy csak részmunkaidőben, esetleg átállították-e azt a futószalagot, hogy egy kicsit valami mást is gyártsanak rajta, mert be kellett dolgozni valami, hogy egy másik terméküket. Ezek az adatok, tehát jellemzően még olyan sincsen, hogyha mondjuk van három termelő csarnok, akkor mondjuk egyáltalán a három termelő csarnoknak külön-külön lenne almérője. Hanem van egy főmérő, ami bejön a gyártelepre, és még csak azt se tudja megmondani, hogy egy csarnokának az energiaellátása az egyáltalán mennyi, leválasztva az irodát, leválasztva a másik két csarnokot.
És bonyolult,
akkor
nagyon
itt,
nehéz.
És akkor
nehéz.
Itt jön a fejvakarás, és az, hogy hát azért termékkarbonlábnyomot nem lehet három nap alatt számolni.
Attila?
Hát ilyenkor az ember elkezd benchmarkolni, és de ez hosszú távon nyilván nem egy működő. Lehetőség van rá, időlegesen arra tehet van egyfajta ilyen türelmi idő, hogy akár Scope 3-ra is benchmarkolni lehessen, de az elvárás az, hogy szabályzási, tehát ESRS-i és STFH-s szinten is, hogy egyre inkább a konkrét adatokból legyenek számolva ilyen jellegű mutatók, és azt még hozzá akartam tenni a karbonlábnyomhoz, hogy ez még, hogyha úgy tetszik, akkor belépő szint, mert hogy nem fog itt megállni vélelmezhetően a dolog, mert egy természeti egy termék előállításnál nem csak
ühelyét
bocsájtunk ki, hanem vizet is használunk.
Így van.
Hulladék is termelődik, stb.
Hát az meg már az EPD, az Environmental Product Disclosure, tehát hogy az adott terméknek ugye a környezeti lábnyoma. Ugye erre is van számítási módszertan, igen, amikor már nem csak az UHG kibocsátást nézzük, hanem vízfelhasználás, hulladékképződés, stb. Komplett hatás.
És a fogyasztók egyre tudatosabbak ilyen szinten, és meg a vevők, tehát a nagyvállalati vevők is, és fogják nézni azt, hogy egy egységnyi termék előállításához milyen UHG kibocsátás volt, és mennyi vizet használtak fel.
Van egyébként valami olyan jó sztenderetek, amikor ilyen tűzoltó megoldást kell viszonylag gyorsan reagálni az ügyfél kérésére, hogy egy termék karbonlábnyom számítását meg kell csinálni, és nem nagyon tudja, hogy hova kellene nyúlni, akkor tudtok neki valamilyen standard számítást, vagy valami mankót adni, hogy hol induljon el, hol keressen adatokat?
Hát ilyenkor mindig megpróbáljuk kihozni a adott szituációból a legtöbbet. És valahogy egy szakmailag megfelelő számítást abszolválni, de minden eset más és más.
És ilyenkor mindig nagyon fontos dokumentálni kell azt, hogyha mondjuk benchmarkokat használ, vagy extrapolációkat használ az ember, vagy más számítási módszereket, az a legfontosabb, hogy dokumentálni kell azt, hogy mit, miért és hogyan számított. Tehát, hogyha nem áll rendelkezésre a konkrét adat, akkor azt, hogy benchmarkokból vagy meglévő egyéb adatokból hogyan származtattuk a termék karbonlábnyomát, azt nagyon pontosan kell dokumentálni. Azért is, hogy auditálható és lekövethető legyen, hogy helyes a számítási módszertan és a következtetés, illetőleg azért is, hogyha mondjuk egy év múlva újra meg kell csinálni a számítást, és még mindig nem állnak rendelkezésre adatok, tehát hogy reprodukálható legyen a számítási módszertan, vagy pedig ha közben mondjuk az adatok pontosodnak, mert mondjuk egy vagy két év alatt almérőket és satöbbiket, adatgyűjtést, mindent helyére tett az adott vállalkozás, akkor visszamenőleg vissza tudja korrigálni ezeket a dokumentált számítási módszertanok szerint az akkori UHG intenzitását az adott termék.
Ezek akkora feladatok és olyan új területek szerintem egy vállalat életében, hogy muszáj külső szakértővel ezt megvitatni. De amikor mondjuk megvan egy ilyen eredmény, akkor dedikáltok, vagy segítetek abban, hogy dedikáljanak erre a feladatra egy külön szakembert.
Érdemes lenne kijelölni cégen belül egy olyan munkavállalót, vagy felvenni, aki szépen kiképzi magát arra, hogy cégen belül koordinálja ezeket a feladatokat. Szerintem szépen lassan ez is el fog jutni odáig, hogy ez alapelvárás lesz. De azt nem tudnám egyértelműen kijelenteni, hogy ez mindenhol meg is történik, hogy ennek legyen úgymond vállalaton belül gazdája. De új terület annyira, hogy sok tekintetben még nem látják az igényt. Egy plusz követelményt látnak ebbe az egész részben egyébként az is. Uh-huh. Csak valahol a követelmények kényszerítik rá a vállalatokat arra, hogy fenntarthatóbb módon gondolkodjanak. Most, ha a csapból és a fenntarthatóság folyna, de nem lenne egy szabályzói környezet, akkor van, aki ezt meghallaná, van, aki nem hallaná meg. Tehát sajnos ezek picit ilyen, mint minden szabályzási dolog, az picit ilyen kényszernek tűnik első körben, ugyanakkor viszont lesznek ennek valós eredménye is előbb-utóbb. De visszatérve a belső szakemberre, sok esetben kijelölésre kerül valaki, aki picit affinitást érez, és van is hozzá képzettsége, de nem ezzel foglalkozott, és akkor kijelölésre kerül, és akkor onnantól fogva ezeket a feladatokat a vállalaton belül ő végzi az adatgyűjtést, és ezekkel az igényekkel, akár banki igényel, akár vevőigényes alapvetően foglalkozik, és szépen verejtékesen kitanulja.
Az nem jellemző, hogy dedikáltan a karbonlábnyom számításra nevezzenek ki egy felelőst, vagy ennek egy kontakt személyét, mert hogy ez egy nagyon pici szelete csak ennek az egész vállalati fenntarthatósági témakörnek és a fenntarthatósági átalakulás folyamatának. Úgyhogy az a jellemző, hogy ahol megtörténik, ott ESG felelős az, aki kinevezésre vagy felvételre kerül. Ez a tapasztalatunk, hogy ahol van, ott ESG felelős van.
Az ESG felelősnek jó, inkább azt mondom, hogy hatékonyság szempontjából szükséges, hogy közvetlenül legyen becsatolva a vállalati vezetéshez, és közvetlenül tudjon döntéseket előkészíteni, és közvetlenül tudja vállalati vezetést fenntarthatósági szempontból instruálni. Tehát nem elég, hogyha valakire csak így ráoktrojálják, hogy akkor innentől fogva te ESG felelős vagy, de nem kap kellő súlyt a vállalaton belül, akkor sem adatot nem fog tudni gyűjteni a karbonlábnyom számításhoz, de semmihez, akkor általában véve nem lesz annyira eredményes ez az egész kérdéskör.
Tehát az agilitás nagyon fontos ennek a területnek a betöltéséhez is.
Meg az, hogy tényleg meg a jogosultság.
Tehát hogy egyrészt ugye a vállalat a vállalatvezetőséghez be legyen csatornázva azért, hogy ugye ez egy annyira egy átfogó és a vállalati stratégia, tehát hogy a legfejlettebben gondolkozó vállalkozások már nem külön fenntarthatósági stratégia van, hanem a vállalati stratégia az úgy van felépítve, hogy magában foglalja a fenntarthatósági célkitűzéseket és a fenntarthatósági átalakulás folyamatát. Tehát ezért fontos, hogy az ESG felelős ugye a vezetőséghez is egy ilyen közvetlen kapcsolattal rendelkezzen, illetőleg a másik meg a jogosultságai, mert hogy ugye az egész vállalat szervezetében olyan sok mindenkivel kell kontaktálni, és olyan sok mindenkinek kell feladatot kiadnia, és feladat teljesítést elvárnia, hogy kellenek azok a jogosultságok, amik ezt lehetővé teszik, hogy igenis felemelhesse a telefont, és mondhassa azt, hogy holnap utánra kérem. Tehát, hogy ez annyira egy új és folyamatosan, rohamosan fejlődő terület. Nekünk a lelkületünk már eleve innen jött, és akkor hát itt nem mondom el, hogy mennyi idő telt el azóta, hogy mi megszereztük az alapdiplomáinkat, de hogy azért csak eljutott a világ oda, hogy most már ez egy általános gondolkodás és általános hozzáállás, hogy úgy kell megpróbálni átalakítani a vállalat működését, hogy az minél inkább fent tartható legyen, és valóban nagyon sok esetben, tehát egyrészt a vállalatok sem tudják, hogy mire vagy kire van szükségük, mert hát egy annyira új terület, hogy nem tudja feltétlenül megfogalmazni, hogy egyáltalán egy ESG felelősnek mi is lenne a feladata. Uh-huh. Tehát, hogy ebben is kell segítség, hogy fogalmazzuk meg, hogy kire is van ő neki szüksége, annak az illetőnek milyen skilljei, milyen kompetenciái legyenek, és mik lesznek a feladatai. Nagyon sok képzés elérhető, különböző intenzitású, időintervallumú.
A másoddiplomás, vagy ez a hosszabb távú képzés, ezek szerintem picit jobbak. Nagyon lényeges az is, hogy ez egy interdisziplináris terület. Tehát miután eléggé komplex ahhoz, hogy egyetlen egy polihisztor ezt átfogja, ezért specializálódni fog nyilván környezetmérnökre, közgazdászra, jogászra, és nem kevésbé olyan társadalmi és szociális szempontból képzett emberre, aki a társadalmi fenntarthatóság részt, aminél ugyanúgy várható a társadalmi taxonómia kidolgozása, mint a környezeti résznél. Viták vannak erről az egészen, de ez legalább egy olyan fontos terület lesz. Itt is elvártak lesznek azok a HR-esek, akik fenntarthatósági szempontból is képzettek, és ki tudnak olyan belső-külső intézkedéseket, stratégiákat találni, amelyek valóban fenntarthatóbbá teszik egy cégnek az életét. Azt én nagyon lényegesnek tartom, hogy ez nem csak egy környezeti kérdéskör, bár sokan egyelőre környezeti kérdéskörként tekintenek rá, de ez egy interdisziplinális terület lesz.
Onnan kezdtük a beszélgetést, hogy elindultunk a zöld hitelektől, aztán beszéltünk a karbonlábnyomról, és végül a szakemberekről, a képzésről. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, szerintem nagyon jó volt ez a beszélgetés.
Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást.
Ez volt a Holnap tegnapja, köszönjük szépen a figyelmet. Pősze Szilviával és Jakab Attilával beszélgettem, az ASPA mérnök és szakértői Kft. Ügyvezetőivel.